Még mindig élet, hedonizmus, gasztronómia és persze útkeresés, mert hogy erről is beszélgettünk az elmúlt 20 percben Havas Dóra gasztrobloggerrel, és hát az a lényeg, ugye, amiről beszélgettünk, hogy útközben is élvezzük az életet, meg hogy inspiráljunk másokat, és folytassuk onnan, hogy gondolom a kreativitás volt az, ami vonzott a marketing felé, mert hogy beszéltünk arról, hogy marketing szakot végeztél az angol és irodalom mellett, és utána azt sejtem, hogy a kreativitás volt az, ami tovább vitt a marketingtől, vagy a marketing szakmából.
Igen.
Mit éreztél már, nem volt elég mondjuk az újabb és újabb kampány, amiben benne voltál, vagy valami más oka volt ennek?
Hát egyrészt az volt az oka, hogy én a reklám szakmában nem kreatív voltam, hanem account, aki azért volt egy jó account, de nem voltam szuper account, de azért szerettek velem, azt hiszem, az ügyfelek dolgozni, mert hogy a kreatív dolgokat nagyon jól át tudtam fordítani eladható kreatív dolgokká, úgyhogy megmaradt.
Hú, de hasznos ez,
igen. Úgyhogy megmaradt a dolognak legalább a kreativitásának a magja, mert ugye nyilván a kreatívak azt fogják mondani, hogy soha nem azt valósítottuk meg, ami az ő eredeti ötletük volt, de sajnos ez egy ilyen szakma, hogy ez egy alkalmazott művészet, de hogy hozzám mindig is közel álltak a kreatív folyamatok, és ebben jó is voltam, viszont az Excel táblás részben meg nem voltam jó, tehát senkinek nem ajánlom, hogy engem alkalmazzon accountként, mert hogy van egy része a személyiségemnek, ami teljesen nem accountnak való. De hogy emiatt azért nagyon sokáig tudtam helytállni, és jól helytállni ebben a szakmában, és nagyon sok mindent megtanulni. És igen, akkor jött el a nagy váltás az életemből, amikor egyrészt rájöttem arra, hogy nekem ez nem elég, hogy én csak közvetítsem a kreatív dolgokat, de akkor még nem volt meg, hogy én mibe vagyok kreatív, mert hogy nem voltam szövegírónak jó, nem voltam art direktor, mert nincsen olyan fajta vénám, nem tudok rajzolni, megfesteni, sőt, még egyenes vonalat se tudok vonalzóval se húzni, szóval ez nem. De hogy azt éreztem, hogy nekem ez nem komfortos, hogy én csak a közvetítő vagyok ebben, mert hogy sokkal nagyobb volt bennem a valami, ami ki akart budjanni, és akkor egyszer csak ez azzal, hogy létrehoztam ezt a blogot, akkor jöttem rá, hogy de hát nekem ez a főzés az, ami az én kreativitásom. És akkor már, mivel akkor már eltöltöttem egy 8 évet a kreatív szakmában, vagy lehet, hogy már többet is, akkor már mertem a kezembe venni egy fényképezőgépet, és elkezdeni a saját ételeimet én fotózni, meg az elején azzal tűnt ki szerintem az én blogom, hogy szép volt. Szóval, hogy ez a fajta márkaépítés, ez már úgy csörkedezett a vénáimba, és akkor a kettőt nagyon jól össze lehetett építeni egy sikeres bloggá, majd később egy sikeres vállalkozássá.
Igen, és hát meséltél arról már korábban, hogy akkor tűnt fel neked, hogy valami különlegeset csinálsz, amikor egy megbeszélésen ültél még marketinges, igen, szakemberként, és a főnököt talán felhozta, hogy nézzétek meg ezeket a blogokat, ez is milyen érdekes például, de nem tudták, hogy te vagy,
hogy
ennek
az én vagyok.
A szerzője.
Igen.
Hát ez egy rádöbbenés volt?
Hát akkor még az inkább egy pánik volt, mert nem tudtam eldönteni, hogy most akkor mi történik. Hát abban biztos voltam, hogy nem akarok szólni. Tehát ugye meg akkor az még egy ilyen nagyon komfortos helyzet volt, hogy ugye teljesen anonimok voltak ezek a blogok, nem lehetett tudni, hogy ki írja őket. És még nem is tudtam, hogy akkor ez most így szakmailag jól vennie ki magát. Nyilván jól vette volna ki magát, de akkor ezt nem tudtam eldönteni, hogy mit szólnának hozzá, hogy nekem van egy ilyen alternatív életem, meg egy ilyen másik személyiségem. De igen, az az időszak, ez ilyen 2008-ról beszélgetünk, az ilyen szempontból nagyon izgalmas volt, hogy ott volt egy ilyen nagy robbanás, és akkor én is rájöttem erre. Akkor még nem is arra állított ez engem rá, hogy itt valamit jól csinálok, hanem arra hívta fel a figyelmemet, hogy ha én ezt szeretném csinálni, akkor ezt komolyan kell venni. Tehát, hogy nem lehet, nem tudom, magam felé azt fogalmaztam meg, hogy nem lehet félig elrontott tájleveseket meg köriket felrakni, hanem akkor azoknak mint pöpecnek kell lenni, és akkor ez azért a tudatos mederbe ez nagyon gyorsan beterelt, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni, de akkor háromszor megrágom, háromszor átolvasom, négyszer átgondolom, és úgy megy ki.
És hát bedobtad magad a mély vízbe, mert hogy jött egy pillanat, amikor viszont egyszer csak döntöttél, és azt mondtad, hogy nem, hagyjuk a marketing szakmát, hanem ki kell próbálni valami teljesen új dolgot, ez nagyjából egybeesett amikor kicsik voltak a gyerekeid,
igen,
amikor, hát én olvastam egy csomó mindent cikkekben rólad, amikor dűlt borult az életed, ha jól emlékszem, talán
igen,
váltál
ezután
is.
Váltam el.
Igen, tehát, hogy ott egyszerre csomó minden történt, csomó minden borult, amiből született valami új.
Igen, de ez ilyen, azt hiszem, most már azt kell, hogy mondjam, hogy ez ilyen tipikus havasdórás. hogy ezeket most már megéltem egy párszor. Igen, velem általában ez történik, hogy így a nagy döntések előtt kell, hogy legyen valami tornádó. De a gyerekeimnek nagyon-nagyon sokat köszönhetek amúgy is, de például ebben is, hogy ők ilyen nagyon blogger kompatibilis gyerekek voltak. De jól aludtak, jól lettek. Egy olyan nagyon jó flowban léteztünk mi akkor egymással.
Viszonylag kicsi korkülönbség volt köztük Artur.
Hát azért
három és fél év.
Igen, de hogy pont az Artur annyira jó alvó volt, hogy mellette simán megfőztem, lefotóztam, kiposztoltam, mire ő felébredt, és akkor lehetett tovább menni. Úgyhogy az a kismama korszak, az nekem egy ilyen nagyon produktív dolog tudott lenni.
De úgy mesélsz róla, mintha ez borzasztó könnyű lett volna. Ez könnyű volt?
Mert én nekem, úgy is éltem meg, hogy ez könnyű volt. Szóval, hogy én olyan jól el voltam, féltem attól, hogy mit fogok én csinálni akkor, hogyha otthon leszek, és egy kisgyereknek az igényeit is kell mindenképpen csak kiszolgálnom, és egyáltalán nem így alakult. Igen. Igen, de mondjuk az a Leo pont úgy született már, hogy az Artur ovis volt, tehát hogy végül is mind a kettővel tudtam babázni, de hogy én soha nem csak babáztam, nem mintha csak babázással bármi gond lenne, de én éreztem, hogy nekem az, mivel én izgága vagyok.
Kinek mi esik
igen,
jól.
Igen, tehát hogy én attól tartottam, hogy nem fogok-e megkattanni, és hát nem is kattantam meg, mert hogy mellette tudtam blogolni, és az tökéletesen kiteljesítette az én életemet.
De azért,
a kettő.
Ahogy olvastam, ugye ott volt a gödör alja, ahogy te fogalmaztál igen. korábban, ott azért az egy nehéz pillanat volt, nem?
Az azért volt egy nagyon nehéz pillanat, mert ez, hogy én ilyen izgága vagyok, és ilyen önmegvalósító vagyok, és hogy ráadásul a gyereknevelésben is liberálisabb vagyok, mint amit én otthonról hoztam, ez magával hozta azt, hogy nekem úgy kellett volna párt választanom, aki nem érzi jobban magát egy tradicionálisabb család felállásban, és hogy az én volt férjem pedig jobban érezte volna magát akkor, hogyha egy kicsit nyugisabb vagyok. De én nem tudtam nyugisabb lenni, és ezért kellett nekünk elválnunk. De hogy nagyon jóban vagyunk most, és nagyon jól neveljük együtt a gyerekeinket. Tehát azt gondolom, hogy végül is ez mind a kettőnknek jót tett, mert mind a ketten meg tudtuk valósítani azt a családot, amiben jól érezzük magunkat, és jobba tudtunk maradni. Tehát, hogy ez talán így tudott a legjobban működni, de azért eltett majdnem 10 év, mire ezt úgy tényleg azt gondolom, hogy ez így oké. Azért az nem volt könnyű. Igen.
És hogy beszéljünk arról, hogy beszéltünk a gödörről, beszéltünk az aljáról, akkor beszéljünk azért arról, amikor kimásztál belőle, igen. hogy egyszer csak berobbantál, és a lila füge iránt hirtelen óriási lett az érdeklődés.
Igen, ugye ott a válás után volt nekem az egy nagyon tudatos döntésem, amikor ugye az ember ott áll érzelmileg meg mindenhogy megtépázva, de azért azt mondjuk ki szerintem nyugodtan, hogy egy válás után, hogyha nem valami elképesztően gazdag család van szó, akkor anyagilag is megtépázottan állsz ott, és nekem ott akkor az volt a döntésem mindenféle családi tanács ellenére, hogy ami maradt pénzem, azt én nem fogom befektetni egy ingatlanba, amire felveszek egy hitelt, hogy abból egy rendes lakást tudjak venni, hanem akkor én azt már ebbe a vállalkozásba fektetem. Az nem volt olyan nagy összeg, hogy
de hát azért ez kockázat
de,
volt.
De ez egy kockázat volt, és akkor én úgy döntöttem, hogy jó, akkor én ebből most kiadok 2 könyvet, és ezt az eddigi működésemet, ami már egy elég jól bejáratott működés volt, elkezdem felfújni, hogy mi tényleg ebből tudjunk 3-an élni.
És akkor leszerződtél egy főzős tévécsatornával.
És akkor a tévépaprikával igen, leszerződtem, velük volt egy, akkor már egy elég jól működő munkakapcsolatom, ami a mai napig tart. Kiadtam 2 könyvet teljesen magánkiadásban, tehát hogy azt, az elsőt azt egyedül is fotóztam, a másodikban már állandó fotósom akkor jelent meg az életemben, de hogy akkor megjelent az a 2 könyv, és akkor elkezdett ez az egész már újra nagyon dübörögni, annyira, hogy már sok is volt, tehát hogy sokan nagyobb volt a kereslet az iránt, a tartalom iránt, amit én elő tudtam állítani, mint amennyit egyedül egy 2 éves, meg egy 5,5 éves mellett lehetett.
És szerinted mi volt a siker kulcsa, hogy berobbantál, hogy ennyire nagy lett hirtelen az érdeklődés?
Egyrészt ugye a Street Kitchenből akkor tértem vissza, és az eredeti lilafüggés követők követtek engem a Street Kitchenen is, de ugye ez egy nagyon más stílusú és más hangvételű blog volt, és ők szerették a lilafüggét. És szerintem ez egy nagyon fontos döntés volt nekem akkor, hogy én eljöttem a Street Kitchenből, miután ott az évvel, ugye nekünk volt egy ilyen magánéleti kis összekapcsolódásunk is, hogy én nem maradtam meg abban, mert visszatértem önmagamba. És ez az ő visszatérés önmagamba, ez egy nagyon-nagyon fontos mondattá vált nekem, mert bármi történik velem, amikor kizökkenek párkapcsolat, vagy nehézségek, vagy bármi miatt, akkor most már tudom, hogy meg kell állni, és vissza kell térni magamba, mert amikor magam vagyok, és önazonos, az mindig működik. tehát az átmegy. Amikor meg valaki elkezd megfelelni, meg elkezd egy szerepet játszani, az egy idő után elkezd saját maga ellen dolgozni.
Még mindig Havas Dóra gasztroblogger a vendégem, és Dóri, ugye arról beszéltünk, hogy követtek téged az emberek, egyik pillanatról a másikra hirtelen berobbantál. Ma már több mint 140 ezer követő a Facebookon, azt mondtad, hogy 54 ezer Instagram követőd is van. Mondhatjuk azért, hogy mindenféle szerénység nélkül, hogy egyfajta influencerré váltál. Tehát ez már nem lehet tagadni, de mennyire tartod magad influencernek, vagy mennyire tartod magad tartalomgyártónak? Tehát te hogyan definiálod azt a helyzetet, amibe kerültél, meg önmagadat benne?
Én azt gondolom, hogy ha ez az influencer szó nem használódott volna ennyire el az elmúlt egy-két évben, akkor azt mondanám, hogy persze, influencer vagyok, hiszen befolyásolom az embereknek a mindennapját reggel, délben, este azzal, hogy mit tesznek az asztalra, hogy milyen alapanyagokat választanak, azokat hogyan készítik el. Csak ez az influencer szó, ez ugye problémás, mert hogy közben meg az influencerek nem ezt csinálják, hanem ők rossz esetben ugye egyik pillanatról a másikra naponta akár több terméket is reklámoznak mindenféle hozzáadott érték nélkül, általában azzal, hogy nagyon jól néznek ki, vagy nagyon szép helyeken járnak, és akkor ezzel sok követőt szereznek. Na, hát én ez nem vagyok. Tehát arra rá kellett jönnöm, hogy én azt gondoltam magamról, hogy egy nagyon extrovertált ember vagyok. Rájöttem, most már tudom, hogy ez létezik is, hogy én igazából egy extrovertált, introvertált vagyok. Tehát engem az, hogy állandóan magamat kipakoljam, hogy a testemet, az arcomat, vagy bármimet mutogassam, egyáltalán nem vont, sőt, kifejezetten taszít, és én ezt meg is úsztam mindig, hogy engem bárki nagyon támadjon, mert hogy egyszerűen nem volt olyan a tartalom, amit előállítottam, hogy abban nagyon bele lehessen kötni.
Tehát nem maga mutogató.
Igen,
módon.
Tehát hogy engem ez az influencerség olyan szempontból, hogy magamat áruljam, nem érdekelt soha, és olyan szempontból se érdekelt soha, hogy minél több hirdetőt tudjak valahogy behúzni magam köré, és minél több terméket tudjak reklámozni, hanem én a tartalom mellett vagyok elkötelezett. Tehát, hogy nekem tényleg
inkább tartalomgyártónak tartod
igen,
magad.
Igen, csak ezt a beszélgető partnereim nem szokták szeretni, mert hogy egy sokkal kevésbé kellemes szó az, hogy tartalomgyártó.
Hát igen, trendi vagy szexi.
Igen. De hogy én igazából azt gondolom, hogy én egy tartalomgyártó vagyok, egy megbízható, kiszámítható, kedves, aranyos tartalomgyártó.
Igen, hát mert hogy nagyon sok minden változott ahhoz képest, nagyon. Amikor belekezdtél, és amikor gasztroblogger lettél. Más a létjogosultsága ennek az egésznek valahogy. Akkor mi változott szerinted azóta, hogy te ebbe belevágtál? Az embereknek a kötődése?
A legnagyobb változás az technológiai, és ez diktál most mindent. Én például már erre a TikTok vonatra nem vagyok hajlandó felülni, mert túl gyors, és nem arról szól, amit én képviselni szeretnék. A TikTokról ötletet kapsz, működő receptet nem. És én már nem annyira szeretném ezt feszegetni. Tehát kicsit lehet, hogy már őskövületnek számítok, és kicsit lehet, hogy már ilyen mamut mozgásom van ebben a felgyorsult online térben, de azt gondolom, hogy a legnagyobb változás az tényleg ez volt, hogy amikor mi elkezdtünk blogokat írni, akkor még nem is volt magyar blogmotor, tehát akkor még külföldi blogmotorra kellett regisztrálni. Ma meg már a blog az egy unalmas tartalom, mert azt olvasni kell, és azt túl hosszú. Nem olvassuk
igen,
el.
Igen, már mindenhol ott van, hogy hány perc, mire elolvasol egy tartalmat, borzasztó,
pontosan.
Ijesztő számomra
igen,
legalábbis.
Igen, igen, és én is észreveszem magamon, hogy én azt mondom, hogy jó, a 14 perceset még simán elolvasom, és annyi 7-8. Percnél kiugrom a 14 perces cikkekből, és lehet, hogy este majd lefekvés előtt visszatérek. Szóval, hogy ez biztosan változott, de szerencsére az nem változik, hogy az emberek minden nap legalább háromszor esznek, és a trendek jönnek-mennek, tehát azért sem tud unalmassá válni az, amit én csinálok, mert hogy mindig változik.
Hát
hogy...
főleg, ha meg tudsz újulni
igen,
mindig.
Igen, és az viszont nekem megy. Tehát, hogy ezt azt hiszem most már kimondhatom, hogy én mindig megtalálom az új formátumokban azt, ami nekem kedves, és kifejezetten szeretem ezeket gyártani.
Korábban azt mondtad, hogy a saját buborékod védelme sokkal fontosabb, mint bármilyen üzlet, amit e köré lehet építeni. De mit értettél pontosan ez alatt?
Azt értem alatta, hogy nem fogok azért gyors étterem lánc kampányba beleugrani, mert az most hirtelen az a pénz nagyon jól jönne, mert hosszú távon azt gondolom, hogy az én márkámnak az rosszat tesz, és nem is akarok ilyesmit képviselni. Tehát, hogy engem nyilván mozgat a pénz, mert mindenki pénzből él, de sokkal inkább mozgat az, hogy annyi pénzt tudjak előteremteni, ami egy számomra értékes élet biztosít, és én ennél nem akarok tovább menni, akkor se, hogyha az nagyon kecsegtető.
Most nagyon határozottnak tűnsz, egyébként könnyen mondasz, nem? nemet?
Nem mondok könnyen nemet, és nagyon kellett tanulnom, de például ilyen esetekben azért gyorsan meg tudom húzni azt a határt, ami nekem már a vörös zóna.
Ugye 14 és 11 évesek a gyerekeid, sokkal nehezebb volt korábban mondjuk azt a bizonyos work-life balance-et felépíteni, fenntartani, mint mondjuk most, amikor ennyi idősek?
Igen. Most azt érzem, hogy most ilyen elképesztően jó flow-ba vagyunk, mert egyrészt ugye ők is online tartalomfogyasztóvá váltak, és egyrészt tökre tudnak nekem abba segíteni, hogy mit, hogyan csinálják.
Érdekli őket.
Uh-huh. Teljesen érdekli őket. Tehát mondanak ilyeneket, hogy milyen vágóprogramot tudok a telefonomon használni, és akkor ezért elkezdtem néha én is megvágni a saját kis videóimat, amiket én magam veszek fel, vagy most például a több mint 1 millió elérést produkáló kalácsfonós videókat a Leo, a 11 éves fiam vette fel.
És akkor ő is büszke magára.
És marha büszke magára. Igen.
És valamilyen értéket teremt, hát, ami mások igen. számára izgalmas.
Igen. És nem mellesleg tud 8-as kalácsforrást csinálni, mert 3-szor felvettük, és addigra megtanulta. Szóval, hogy mostanra ilyen nagyon nagy flóba kerültünk ezzel, hogy ők is elég nagyok, hogy van ez az érdeklődés, és hogy olyasmit csinálok, ami számunkra teljesen befogadható, mert ugye pont az a közeg, amiből őket ugye próbáljuk kiszedni, de hogy amiben mégis nagyon sokat vannak.
Most a fiúk oldaláról indítottam a kérdést, de hogy igazából az nagyon izgalmas, hogy hogyan tudod összefésülni, és akkor a 8-as fonásra rárémel, a vállalkozót, az influencert, a nőt, az édesanyját, és nyilván még felsorolhatunk egy csomó szerepkört, amiben vagyunk nap, mint nap.
Hát úgy tudom összefésülni, hogy elég jól tudok én ilyen sprintekben dolgozni, és erre most már mindenkit megtanítottam magam körül, hogy vannak időszakok, amikor például tévéműsort forgatok, amikor én megszűnök létezni, tehát hogy akkor csak arra koncentrálok. Szerencsés esetben ez mondjuk egy hónapon keresztül egy 8-10 munkanapot jelent, rosszabb esetben pedig egy ilyen nagyon koncentrált egy hét vagy két hét, amikor nem is lehet nagyon velem találkozni, mert akkor abban vagyok. De most már a gyerekek is elég nagyok, meg a családom is megértette, hogy ez nem azt jelenti, hogy én 0-24-ben évi 365 nap ezt csinálom, hanem hogy vannak, és eltűnök, és nem vagyok, mert azt én se szeretném, hogyha nem lennék jelen a gyerekeim életében, de hogy vannak most már ilyen időszakok, amit mindenki jól visel. Ez az egyik, a másik meg, hogy a legtöbb részét a munkámnak szeretem, és szerintem ez nagyon sokat számít, hogy az ember hogy viszonyul ahhoz, hogy tudja a másiknak átadni azt, hogy figyelj, nekem ezt most meg kell csinálni, hogyha szeretnél, gyere segíts, és szerencsére sok mindenben tudnak ők is részt venni, el tudnak jönni egy forgatásra, és akkor a leeső falatokat ők eszik meg. Szóval azért ez egy szerencsés szakma, amit én csinálok, mert sok mindenbe be lehet vonni már a nagyobb gyerekeket. Azokat a dolgokat, amiket utálok, a könyvelőhöz járást, meg az adminisztrációt, igen, ezeket gyűlölöm, ezekre meg rákényszerítem magam. Szóval ilyenkor beállítok egy stoppert, és azt mondom, hogy jó, akkor 20 percig most ezzel foglalkozom, utána lehet valami más csinálni.
Utána megjutalmazza az ember magát, a nem szeretem igen. feladat után. Igen. Valamivel, amit szívesen csinál.
Igen, de hogy most már ezeket tényleg stopperrel csinálom, hogy addig viszont kényszerítem magam, hogy muszáj azt csinálni, mert vele jár.
Ez az, amit meg kell tanulni.
Igen.
Mivel lehet a mainstreamből kitűnni?
Én azt gondolom mostanra, hogy az önazonosság az nagyon kifizetődő. Tehát, hogyha nyilván azokat az embereket kapja fel bármilyen formátumfelület, média, akik valamit tudnak mutatni vagy nyújtani. És ez akkor lesz hosszú távú, és ugye azt mondod rólam, hogy én kitartó vagyok, ez igaz, de hogy hosszú távon akkor tudsz valamit kitartóan csinálni, hogyha abban vagy tényleg hiszel, vagy benne van a szíved és a lelked, tehát hogy ami tényleg te magad vagy. És ugye itt most egy én márkáról beszélünk, de nem kell ahhoz én márkát építeni, hogy ezeket az értékeket bármilyen vállalkozásba az ember beleépítse. És ott, ahol olyan vállalkozás van, ahol csak a pénz a lényeg, az szerintem látszik is a vállalkozáson. És ott, ahol az érték a lényeg, az pedig egy egészen más kapcsolódást hoz létre.
Ön beszéltünk a gödörről, az aljáról, meg igen. a tetejéről, meg amíg az ember fölmászik az oldalán. Azon kívül, hogy mit hozott neked a többszöri újrakezdés?
Ezt, hogy én tényleg megtanultam visszatalálni önmagamban, és hinni abban az erőben, ami bennem van. És ezt merni kimondani, hogy igen, van bennem erő, de hogy ez mindenkiben van, csak mi nem egy olyan társadalomban szocializálódtunk, ahol ez az én központuság, vagy az önbizalom, az egy érték lenne, hanem ugye inkább azt szeretnénk, hogyha mindenki nagyon szerény lenne. De lehet az ember úgy szerény, hogy közben van önbizalma.
Legyen ma ez a végszó, jó. Mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó üzenet, és Dóra, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást és a beszélgetést.
Havas Dóra gasztro blogger volt ma a vendégem.